Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással állunk meg itt a te templomodban. Hálát adunk a mai napért, amelyet munkával, tevékenységgel, téged való magasztalással tölthettünk el. Köszönjük Istenünk, hogy eljöhettünk a te szent helyedre, amely attól szent, hogy te itt megjelensz a mi szívünkbe. Attól szent, hogy te meghallgatod a mi imádságunkat, meghallgatod a mi zsoltárzengésünket, Istenünk. Könyörögve kérünk, légy jelen közöttünk, tégy készé bennünket arra, hogy ígédet meghalljuk, és ne csak meghalljuk, ne csak olyanok legyünk, mint a föld, amely a magot befogadja ugyan, de termést nem teremhet a mag, hanem hadd lehessen jó föld a mi szívünk. Olyan jó föld, amely termést hoz, amelyben a te ígédnek magva kicsirázik, felnövekszik. Urunk, add, hogy az formálódjon a mi életünk így módon, a te ígéd által a mai napon is. Tégy készé bennünket, tedd készé a mi szívünket, figyelmünket, add, hogy meg tudjuk nyitni a fülünket és a szívünket egyaránt. Magunktól mindezt megcselekedni nem tudjuk, ezért fohászkodunk a te lelkedért is. Szólj közöttünk lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét úgy, ahogy írva található Márk evangéliumának 3. fejezetében, a 13. verssel kezdődő szakaszban. Jézus azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá. 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az ígét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Kiválasztotta tehát a 12-t. Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, a Zebedeus fiát, Jánost, a Jakab testvérét, akiknek a Boanerges nevet adta, ami azt jelenti mennydörgés fiai. Továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust, Júdás Iskáriótest, aki el is árulta őt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a felolvasott ige szakaszban a bennünket megajándékozó, kegyelmes Istenről hallhattuk az igéket. Hogy miért is mondom ezt, az ki fog derülni, de még mielőtt erről szólnék, figyeljünk egy kicsit arra a helyre, arra a környezetre, ahol a felolvasott ige lezajlott ez a történet, amit bizonyára mindannyian ismerünk, bizonyára hallottunk már 12 tanítványról, a gyermekek hittanórán meg is tanulják a neveiket, és talán még mi is fel tudnánk őket sorolni, hogyha megkérdezné bárki, egy idegen ember. Hol is történt mindez? Talán annyira nem ismert. Nem ismert annyira a helyszín, mint amennyire maga a tény és a történés is ismert. Azonban figyeljünk erre. Jézus a hegyen hívta el. A hegyre ment föl, írja a Szentírás. Felment egy hegyre, és magához hívta ezeket a tanítványokat. Ha jobban belegondolunk, nagyon is nyomós oka lehetett Jézusnak arra, hogy nem esetleg egy halász faluban, nem egy útmenti mezőn, vagy esetleg nem egy városban teszi meg mindezt. Tudjuk jól, hogy a Bibliában, így van ez az újszövetségi szentírási részben, nagyon fontos szerepe van a hegyeknek. Jézus számtalanszor megy fel hegyre, és amikor Jézus hegyre megy, akkor ott mindig valami nagyon fontos történik. Nagyon fontos dolgok történnek a hegyen. A vallás történet is tudja ezt, és tudja jól, hogy a legősibb szent helyek mindig a hegyeken, a hegycsúcsokon épültek, dombokon, mert ezzel is ki akarta fejezni az emberiség, a vallásos hívő ember, hogy a hegyre megyek, ezzel Istenhez szeretnék közelebb kerülni. Istenhez, a mennybe lakó Istenhez szeretne közelebb kerülni az a sok-sok szentírásbeli alak, aki hegyre megy fel. Gondoljunk Ábrahámra, aki a hegyen akart áldozatot bemutatni, vagy Mózesre, aki szintén egy hegyen kapta meg a 10 parancsolatot, aztán folytathatjuk a sort a hegyen felépült szentélyig, egészen addig, amíg el nem érkezünk az új szövetséghez, ahol szintén nagyon fontos szerepe van az Úr Jézus életében a hegynek, a hegyeknek, hiszen számtalanszor ide vonul vissza imádkozni. A hegyen mondja el a 10 parancsolat magyarázatát és az ő tanításainak a lényegét, amely Máté evangéliumának az elején található, a hegyi beszédet. Aztán a megdicsőülés hegyének történetét is ismerjük, és folytathatnánk a sort. És ebbe a sorba illeszkedik bele a tanítványok elhívása. Nagyon fontos és hangsúlyos dolog volt. Ezért is mondja Jézus, hogy vonuljunk külön. Olyan ez, mint amikor valaki egy fontos dolgot akar bárkinek, egy barátjának elmondani, és nem a telefonba teszi meg. Nem úgy teszi meg, hogy találkoznak az utcán, és hogy figyelj, csak ezt szeretném neked mondani. Hanem a fontos dolgoknak mindig megteremtjük a környezetet. Elhívja valahová, elhívja magához, elhívja egy kávéra, egy tejára, egy nyugodt helyre, és ott beszéli meg a dolgokat vele. Jézus egy ilyen nagyon fontos dolgot tesz meg, tehát, és azért megy fel a hegyre, mert ezzel is kifejezi, hogy nem egyszerűen emberi dolgokról van szó itt. Nem egy emberi, bocsánat a kifejezésért, klubot akar megalakítani Jézus, egy vallásos klubot. Nem csak a barátait hívja oda föl, hanem majd meglátjuk, hogy egy feladatot is ad ezeknek az embereknek. Nem akármilyen feladatot, hanem Istentől jövő feladatot. Ezért vannak a hegy tetején, hogy valamit kapjanak. És ezek a tanítványok, akiket Jézus felhívott a hegyre, nagyon sok mindent kaptak. A történetből kiderül, hogy legalább 3 dolgot. Az első dologként kiemelném talán azt, hogy ez a 12 tanítvány, az első dolog, amit kapott, az a közösség volt. Mert van, aki közöttük ismerte a másikat, de a többség, a 12 tanítvány többsége nem ismerte egymást. Egyetlen közös dolog volt az életükben, nyilván a kultúra és az izraeli vallás mellett, Jézus Krisztus. És ők az első közösség, akiknek a közös dolog az életükben, Jézus Krisztus. Mert tudjuk jól, hogy minden közösségnek kell legyen valami összetartó erő, valami olyan dolog, amire mindannyian felnéznek. És ezért lehet az ő közösségük szent közösség. Ezért lehet a mi közösségünk is szent közösség. Mert van egy közös dolog a mi életünkben is. Jézus Krisztus ugyanolyan fontos mindannyiunk számára. Ezért érthetjük meg egymást, és ezért lehetünk itt a mai napon, mai este, közösségben, a Deszka templomban. De még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig azt, hogy olyan embercsoport jön létre a 12 tanítvány elhívásával, amely a közösség valódi jegyeit mutatja. Mert azon túl, hogy van egy közös dolog, közös érték a közösségben, nagyon fontos az is, a közösség tagjai ismerik egymást, megszólíthatóak egymás számára. Bár azt mondtam az előbb, hogy ők még nem ismerték, de tudjuk jól, hogy Jézussal eltöltött idő alatt nagyon összekovácsolódnak ezek a tanítványok, és amikor ez a közös dolog eltűnik az életükből, azaz Jézus a mennybe megy, illetve még korábban, amikor meghal, akkor is együtt maradnak, bár már nincs ott az Úr Jézus, de mégis ezek a tanítványok annyira összefortak az alatt a 3 év alatt, hogy hiába hal meg Jézus, ott vannak együtt. És tudjuk jól, hogy amikor Tamásnak a a hitetlenkedése történt, akkor is együtt voltak egy zárt helyen. Tehát egy ilyen erős közösség alapjait rakja le az Úr Jézus Krisztus, amikor elhívja a 12 tanítványt. 12-t hív el. Szimbolikus ez a szám, és több szempontból is érdekes. Nyilvánvaló azonosság van a 12 törzs, a 12 izraeli törzs és a 12 tanítvány között. Ez jelképezi, szimbolizálja Izraelt is. Azonban a modern pszichológusok kiderítették, és hát nyilván ez mindannyiunknak a tapasztalata is, hogy az nevezhető igazán közösségnek, amely legalább 2 vagy 3, és maximum 12 emberből áll. 12-es az a szám, amikor még tudunk egymásra figyelni. 12-es az a szám, amikor 12 ember körbeül, akkor a legtávolabbi ponton ülő is hallja a hangomat, nem kell kiabálnom. 12 ember együtt tud lenni, tudnak egymásra figyelni, tudják egymás problémáit hordozni. Jézus tehát egy olyan csoportot hoz létre, amely még a modern pszichológia elvei szerint is egy jól működő csoport lehet. És tudjuk jól, hogy jól is működött. Tehát ez volt az első dolog, amit kaptak a tanítványok, közösséget. És nagy szó ez, higgyük el. Nagy szó volt ez akkor is. Akkor is, amikor ugyanúgy az emberek így nappal átéve dolgoztak, mentek a dolguk után, végezték a tevékenységüket, hogy jobban menjen a soruk, a mai világhoz hasonlóan nagyon nagy szükségük volt az embereknek a közösségre. Mert hát ott volt az alapvető közösség, a család, de ezen túl szükségük volt arra, hogy együtt legyenek más emberekkel. És ugyanígy van ez a mai világban is. Mennyire szükségünk van arra, hogy közösségben legyünk, hogy legyenek olyanok, akik ismernek, akik ránk köszönnek, akik megkérdezik a sablonosnak tűnő, de mégis ősi emberi érdeklődés kifejező, hogy vagy kérdést. Milyen jól tud esni? Milyen jól tud esni egy olyan embernek a hogy vagy, akitől esetleg napok óta senki nem kérdezte meg. És mennyire jól tud esni, hogyha egy kicsit elbeszélgetünk egymással, és ismerjük egymást, és tudunk egymás dolgairól, nehézségeiről, örömeiről. Fontos tehát a közösség. És az is fontos, hogy legyenek olyan közösségeink, amelyek nem is a 12-es számot, de nem nagyon haladják meg azt a számot, amiben még meg tudunk szólítani más embereket. Mert tudjuk jól, hogy a tömegben ezt nehezen lehet megtenni, a tömegbe bele lehet olvadni. Ezért fontos ez a gyülekezet, ezért fontos az, hogy beszélgetünk az Isten tiszteletek után, ezért fontos az, hogy vannak bibliaköreink, ezért fontos, hogy Krisztus ilyen kisebb közösségeket is alkot a nagyobb gyülekezeten belül, hogy lássuk egymást, és egymás hite által épülhessünk. Ez volt az első dolog tehát, amit adott az Úr Jézus. És egy apró dologra lettem figyelmes, amikor az igét tanulmányoztam, hogy az apostolok, akik jelen pillanatban még tanítványok, közül 3 új nevet is kaptak. Nem csak, hogy közösséget, hanem új nevet. Milyen érdekes ez. Jézus nevet ad Péternek, illetve akit előtte még Simonnak hívnak, és a testvérpárnak is, János és Jakabnak, a Boanerges, azaz mennydörgés fiai nevet adja. Milyen érdekes, hogy Jézus új nevet ad ennek a 3 embernek. Az ókorban a név az nagyon fontos volt. A viselőinek, a tulajdonságainak az összességét próbálta kifejezni a név. Így módon, amikor valaki, egy hatalommal bíró ember új nevet ad valakinek, elnevez valakit, ez azt is jelentette, hogy új lényeggel ruházza fel. Ezért fontos, hogy a keresztségben is elhangzik a név, mert az Úr Jézus új nevet ad mindannyiunknak. Új nevet ad, és ez azt jelenti, hogy egy új lényeget, azzal, hogy belépünk, tagjai vagyunk a keresztény közösségnek, valami megváltozik az életünkbe. Nem úgy folynak tovább a dolgok. Új lényeget és új irányultságot kap. Jézus tehát új nevet adott ezeknek a tanítványoknak, amellett, hogy közösséget is adott nekik. És a 3. dolog, amit az igéből kiderül, hogy Jézus adott, ez talán a legnagyobb, és emberi szemmel nézve a legelementárisabb, hatalmat adott nekik. Az Úr Jézus hatalmat adott a tanítványoknak. Eddig talán követhető volt a mi számunkra is közösség, egyeseknek új név ott a hegy tetején, de Jézus hatalmat ad. Bizonyára ezek az egyszerű emberek, akik között volt földműves, volt vámszedő, volt halászember, bizonyára meg is döbbentek meg, kicsit furcsálták Jézust. Hogy lehet az, hogy ők kapnak hatalmat? Ők, akik a társadalomnak az alsóbb rétegeiből származnak. Miféle hatalom ez? Tehették föl magukban a kérdést. És a Szentírás gyorsan le is írja, hogy miféle hatalom ez. Azt írja, hogy hirdessék az igét, ez az egyik része a hatalomnak, és kiűzzék az ördögöket. Hirdessék az igét, és kiűzzék az ördögöket. Hihetetlen nagy hatalom. Az ige hirdetése is, hiszen ezáltal terjesztik az üdvösséget, és az ördögök kiűzése, ami megint egy valós hatalom, amikor a tisztátalan lelkek engedelmeskednek. Bizonyára a tanítványok először el se hitték azt, hogy ők, az egyszerű emberek, akik kétkezi munkát végeztek a legtöbben, ilyen hatalmat kapnak. Beszéd hatalmát. Az, hogy tudják szólni az Úr Jézus igéit. Aztán a másik az egy még elvontabb, a mindennapi élettől még távolibb hatalom, a tisztátalan lelkek feletti uralom. Tudnunk kell, amikor a tisztátalan lelkekről olvasunk, démonokról a Bibliában, hogy az akkori emberek minden betegséget, minden nyomorúságot, bajt és furcsa dolgot a tisztátalan lelkek munkájának tudtak be. És így gyógyított Jézus is, amit lehet, hogy egy mai pszichiáter egy adott betegségnek diagnosztizálna, Jézus ördögűzéssel gyógyította meg. Tehát ez azt jelentette az akkori embereknek, ezeknek a tanítványoknak, mind a 12-nek, hogy olyan hatalmat adok nektek, hogy az emberek bajait meg tudjátok gyógyítani. Meg tudjátok jobbítani az emberek életét. És látjuk, hogy Jézus ezáltal nem csak a tanítványoknak, ennek a 12 embernek adott valamit, hanem mindenkinek, aki ezekkel az emberekkel találkozik, aki ezek közül, az emberek közül valakivel találkozik, és valami nyomorúsága, nehézsége, betegsége, lelki és testi problémája van. Mert az ige hirdetése, a megtérés az ember lelki nehézségeiből emeli ki az Úr Jézus által. Persze vannak olyan szakaszai a lelki nehézségeknek, hogy már testi tünetei is vannak. És bizony nem segít más, csak az, hogyha Szentlélek ereje által a tanítvány az Úr Jézustól kapott hatalommal kiűzi a gonosz lelket a nyomorult beteg ember életéből. Ezt adta tehát az Úr Jézus, ezt is adta a tanítványoknak. Égető kérdés, de fel kell tennünk, vajon mi hogyan élünk ezzel a hatalommal? Mert nyilvánvaló az, hogy Jézus nekünk is adja. Nekünk is adja azt a hatalmat, hogy az ő igéjét hirdessük. Hogy szóljunk róla. Vagy olyan helyen, amikor szóba kerül, nem kerülhetjük el. És Isten készít ilyen alkalmakat az életünkbe. Olyan alkalmakat, amikor nem tudunk más tenni, csak szólni az ő igéjét. Hitelesen, életbizonysággal egybekötve. Mennyire élünk vajon ezzel a hatalommal? Mennyire vagyunk olyan tagjai az Úr Jézus Krisztus központú közösségnek, hogy az igét hirdetjük? Aztán a másik, hogy gyógyító erőként kell működjünk a környezetünkbe. Van egy olyan kifejezés, amit nemrég hallottam, úgy hangzik ez, hogy energiavámpír. Olyan emberre mondta ezt valaki, akinek a jelenlétébe, ő is, meg én is, úgy érezzük, hogy teljesen lefáradunk. És úgy érezzük, hogy minden energiánkat kiszívja az illető. Úgy gondolom, hogy a keresztényeknek az a feladatuk, hogy nem energiavámpírok, hanem energiát, a mennyei energiát, a szeretet energiáit szétsugárzók legyünk. Ez a feladatunk. És ezzel gyógyítunk. És bizony még ördögöket is űzhetünk ki, hogyha az Úr Jézus olyan élethelyzetbe állít bennünket. Azt szeretném tudatosítani, hogy Jézus ilyen hatalmat ad nekünk. Óriási hatalmat. Csak a probléma ott szokott kezdődni, hogy egyrésztről nem hiszük el. Azt hiszük, hogy mi csak egyszerű keresztények vagyunk, mi csak egyszerű emberek vagyunk. Akár az az egyszerű Péter, aki élete nagy részét addig azzal töltötte, hogy kihajózott a vízre, bedobta a hálót, kihúzta a hálót, visszahajózott. Megmosta a hálóit, hazament aludni. Másnap reggel ugyanez. És egyszer csak megjelenik Jézus az életébe, és kap új nevet, új közösséget, és gyógyító hatalmat. Akármennyire is furcsa, mi is kapjuk ezt a hatalmat. Természetesen ez olyan hatalom, amely gyógyító és szolgáló, és nem kérkedésre, büszkélkedésre szolgáló hatalom. Arra bátorítom a testvéreket, hogy gondolkozzunk el ezen az Úr előtt való csendességbe. És ő meg fogja mutatni, hogy kik azok, akik felé az ige hirdetéssel és a gyógyító, az emberi életeket Krisztus által megjobbító szeretettel fordulnunk kell. És higgyük meg, hogy csodák történhetnek a mi környezetünkben is. Akár mennyire racionális, józanészre épülő világban élünk. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy ezek az ajándékok mindannyiunkra érvényesek. Jézus mindannyiunkat közel akar vinni az Atyához, de már nem csak úgy, hogy megvált bennünket, és milyen jó ez nekünk, hanem szolgálatra hív el. Arra a szolgálatra, hogy az embereket ő hozzávezessük, és a mi szeretetünkkel meggyógyítsuk az ő életüket. Keressük az ő akaratát, keressük a lehetőséget, az alkalmakat, amelyet a Szentlélek mindannyiunknak meg fog mutatni. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy elhívsz bennünket. Bár a mi esendő voltunkra tekintve azt mondjuk, hogy bizonyára sokkal kisebb feladatot bízol ránk, mint az egykori tanítványokra. De tudjuk jól azt is, hogy feladatot bízol ránk. Istenünk, hogyha még ezt nem látjuk, akkor adj nekünk nyitott szemeket, látó szemeket, hogy észrevegyük a feladatot. Ha már észrevettük és már munkálkodunk benne, akkor adj kitartást, vagy előrehaladást a szolgálatban, az embereknek való bizonyságtételben, abban, hogy a te gyermekeidként járunk, kelünk a világban, és ez látszik is rajtunk. És könyörgünk ott, hogy hadd tudjunk olyan gyógyító erőként, olyan rossz hatalmakat kiűző, tőled kapott hatalommal munkálkodó emberekké, tanítványokká válni, ahogy az apostolok is ezt cselekedték. Kérünk, így erősíts meg bennünket. Erősítsd meg a legfontosabb közösségeinket, a családot, szeretteink körét. Erősítsd meg gyülekezetünket, gyülekezetünk kis csoportjait, a baráti, ismerősi köröket egy gyülekezeten belül. Hát, hogy mindig jó indulattal és egymás megbecsülésével, a reád való tekintettel viseltessünk egymás iránt. És kérünk, áld meg minden közösségünket, amelyek fontosak a mi számunkra. Szentlélek Úristen, vezess az úton, mutass nekünk lehetőségeket, alkalmakat, amikor rólad különösképpen bizonságot tehetünk. Így áld meg életünket, így áld meg szeretteink életét, akik nincsenek jelen közöttünk. Az Úr Jézus nevében kérünk. A Golgotai kereszt érdeméért. Amen. Mondjuk el együtt az úri imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Ámen.